Hogyan befolyásolhatja az olajár a világgazdaságot, és hogyan befolyásolja a világgazdaság alakulása az olajár mozgását? Az Energiainfo ma esti műsorában egyebek mellett ez lesz a témánk. De szó lesz arról is, hogy az európai gázárak emelkedése vajon segíti, vagy hátráltatja inkább a magyar-orosz hosszútávú gázszerződés megkötését, megújítását. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Hlavai Richárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo.
Az Inforádió energiaipari magazinja. Az olaj, a gáz és a villamos energiai aktualitásaival.
Milyen tényezők segítették az elmúlt év decemberében létrejött OPEC egyességet, amelynek nyomán emelkedni kezdett a világpiaci olajár, és milyen hatása lehet mindennek a világgazdaságra, és az energiaipari változások hogyan alakítják az olajárakat? A közelmúltban erről kérdeztem Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét. Most ebből a beszélgetésből idézünk.
Mennyire jelzi az olajár alakulása azt, hogy a világgazdaság éppen milyen állapotban van? Jó jelző ez még?
Nyilvánvalóan ez egy fontos tényező a világgazdaság szempontjából, és némileg jelzi azt, hogy miként áll a világgazdaság alakulása. Azonban nem tud elszakadni az olajár a kereslet-kínálati viszonyoktól, amelyek némileg függetlenek a világgazdaság alakulásától, különösen a kínálati oldal alakulása az alapvetően a korábbi olajárak függvénye. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem függ az olajár a világpiac alakulásától.
Mielőtt a jövőről vagy a jelenről beszélnénk, egy picit idézzük fel a múltat. Mi történt 2014 nyarán, hogy az olajár gyakorlatilag 100-ról leesett 40 dollárra?
2010-től 2014 év közepéig egy nagyon stabil időszak volt. Alapvetően 100 dollár körüli olajárak voltak a világban, és az olajárak változékonysága is nagyon alacsony volt. Történelmi mélypont volt ez. Gyakorlatilag az olajpiacon ilyet nem láttunk, amióta 1860-as évektől kezdve jegyzik az olaj áralakulását a világban. Inkább az jellemző, hogy egy komoly változékonyság van, tehát hirtelen emelkedés, hirtelen gyengülés jellemzi alapvetően az olajpiacot. 2010 és 14 év közepe között viszont egy rendkívül stabil időszak volt. Mindenki elhitte azt, hogy ez a világ megváltozott. Mindenki úgy gondolta, hogy ez a 100 dollár egy stabil bázisa lesz a jövőben az olajnak, és mindenki úgy vélte, hogy az alacsony változékonyság fennmaradhat. Ezzel szemben egy hirtelen áresés következett be.
Egyébként, bocsásson meg, ennek a hosszú stabilitásnak volt fundamentális alapja? Vagy csak a hit tartott a 100 dolláron az árat?
Az emelkedésnek azt gondolom volt fundamentális alapja, az, hogy azért itt maradt az olajár, főleg az utolsó két évben, ennek inkább hitbeli okai voltak, már az én vélekedésem szerint. 2013 végétől ugyanis látható volt a piacon, hogy növekednek a készletek, nő a túlkínálat, egyszerűen a piac több mint fél éven keresztül nem vett erről a hírről tudomást, úgy gondolta, hogy ez egy ideiglenes állapot, ezt követően az olajár majd stabilizálódni fog, illetve a magasabb kereslet ezt a növekvő készlet mennyiséget fel fogja szívni. Nem ez következett be, hanem az olajárak drasztikusan elkezdtek esni.
Mi történt? Mi volt az a pont? Emlékszik erre? Amikor egyszer csak elkezdett zuhanni az olajár?
Nem emlékszem pontosan a hírekre, arra emlékszem határozottan viszont, hogy minden héten abban az időszakban a készletadatokat lestük, és néztük azt, hogy a készletek szintje globálisan is folyamatosan nő. Egyszerűen nem értettük azt, hogy az olajár miért nem indul el lefelé. Volt egy olyan történelmi pillanat, amikor azonban ez a lefelé indulás beindult, és hólabdaszerűen maga alá temette a piacot.
Ugorjunk az időben. Egészen 2016 decemberig kellett arra várni, hogy az OPEC valamiféle megegyezésre jusson, de sokféle próbálkozás volt, hogy hogyan lehetne az olajárat visszatornászni, hiszen nyilván ez az alacsony olajár a fő olajtermelőknek nagyon komoly veszteséget okozott. Ugye erre lehetett hallani számokat is, az orosz gazdaság az kis ilyen csőd közelbe került.
Igen, és nem csak az orosz gazdaság, hanem gyakorlatilag a termelő országok gazdaságainak többsége komoly költségvetési problémákkal és komoly gazdasági problémákkal küzdött. Valóban 2016 év végéig kellett várnunk arra, hogy a piac megváltozzon. Én azt gondolom, hogy ennek egyébként a fő oka az az, hogy a fő termelő Szaúd-Arábia politikája megváltozott. Szaúd-Arábia ugyanis érzékelve azt, hogy túltermelés van a piacon, más politikába kezdett 2014 végétől. Ennek a politikának az volt a lényege, hogy hagyta a piacot érvényesülni. Ők ugyanis azt gondolták, hogy a piaci ár majd kisöpri a felesleges készleteket, kisöpri a túl drága termelőket. Ennek a politikának 2016 évvégén azonban véget vetett Szaúd-Arábia, és egy másfajta politikát hirdetett meg, összehívta újra ugye az OPEC tagállamokat, és sikerült egy olyan megegyezést nyílbeütnie, ami azóta úgy néz ki, hogy valamilyen szinten működőképes.
Ön szerint, vagy a piac jellemzők szerint mennyire kellett ez a megegyezés, ez az, hogy Oroszország is beszálljon? Ugye tavaly ősszel Oroszország nagyon komoly offenzívával kezdett, hogy Szaúd-Arábiával együtt létrehozzák ezt a megállapodást. Mennyire kellett Oroszország ehhez?
Én azt gondolom, hogy Oroszország nem feltétlenül kellett ez a megállapodáshoz, de az ő támogatása, illetve az Oroszországhoz csatlakozó néhány más nem OPEC tagállam támogatása szintén nagyon fontos. Tulajdonképpen az ő támogatásukkal lesz teljes a kép, és hogyha ez a megegyezés teljesen betartásra kerül, abban az esetben egyensúlyba kerülhet a piac. Ehhez mindenképpen kell azonban ez a mintegy 558 ezer hordós termelés csökkentés, ami Oroszország és a többi nem OPEC tagállam részéről támogatásként megjelenik.
Ugye arról beszéltünk, hogy az olajtermelőket nyilván nagyon érzékenyen érintette, nagyon komoly veszteségeik voltak, de a felhasználói oldalon láthatóan hozott ez fellendülést? Tehát mondjuk a világgazdaság másik részében, például az olajt használó ázsiai gazdaságokban látszott az olcsó olajárnak a kedvező hatása?
Én ketté választanám a világot. Egyrészt, ha megnézzük az OECD országokat, tehát a fejlett világot, ott egyértelműen jót tett az alacsony olajár, akár az Egyesült Államok, akár Európa olajfogyasztása növekedett az elmúlt 2-3 évben. Európában például 2005-höz képest csökkenés van, viszont az utóbbi 2-3 évben ez a csökkenés megfordulni látszik, és ismét olajfogyasztás növekedést látunk. A fejlődő világ esetében némileg árnyaltabb a kép. Egyrészt ugye van Kína, aki korábban rendkívül mértékben növelte a fogyasztását. Ők különböző egyéb okok miatt az utóbbi 2-3 évben lényegesen lassabban növekednek. Úgy tűnik, hogy az ő gazdaságuk kezd átállni egy nem olaj alapú növekedésre, és ez okozza ezt a fajta kereslet növekedés lassulást. Ezzel szemben viszont India most kezd egy olyan fázisba belépni, amiben talán Kína volt egy 10-15 évvel ezelőtt. India olajfogyasztása 2008-hoz képest megduplázódott, és a tavalyi évben is közel 400 ezer hordó per napos keresletnövekedés volt náluk. Ez hatalmas szám, csak összehasonlításképpen elmondanám, hogy Magyarország fogyasztása olyan 130 ezer hordó naponta, tehát gyakorlatilag egy év alatt három magyarországi fogyasztással nőtt India olajfogyasztása.
Arra lehet számítani, hogyha az OPEC-nek a mostani megegyezést, a tavaly decemberben kötött megegyezést sikerül betartani, és az olajár valóban elindul felfelé, és hogy nem csak a mostani 50 dollár körül marad, hanem esetleg eléri a vágyott 70 dollárt, akkor ezt a fajta növekedést, akár az indiai fogyasztásban, akár az indiai gazdaságban, akár az európai gazdaság növekedését ez megállíthatja?
Én azt gondolom, hogy a fejlődő piacok esetében nincs nagyon alternatívája a kőolajnak, tehát az ő fejlődésüket egy magasabb olajár lassíthatja, de továbbra is növekvő fogyasztást fognak ők mutatni. Európában, illetve az Egyesült Államokban, illetve a többi OECD országban valószínűleg ez a fajta keresletnövekedés megáll, és el fog kezdődni az alternatívák erőteljesebb keresése, ha az olajár tartósan magasabbra kerül. Valószínűleg ezek a hatások lesznek összességében, és ez várhatóan az olajkereslet globális növekedésének a lassulását fogja jelenteni. Hozzáteszem azt is egyébként, hogy a nagy elemzőházak, például a Nemzetközi Energiaügynökség, vagy a British Petroleum, akinek a közelmúltban jelent meg a jelentése a jövő olaj és energiafogyasztásáról, alapvetően mindenki csökkenő energiafogyasztásra számít a jövőre nézve.
Azért ez rossz hír az OPEC-nek, nem?
Ez alapvetően rossz hír az OPEC-nek természetesen, viszont azt gondolom, hogy a fogyasztóknak, illetve a környezetnek egy kellemes hír.
Ugye azt mondta, hogy Szaúd-Arábia abban bízott, hogy az alacsony ár majd kisöpri a piacokat, és ugye eltűnnek esetleg a kínálatból, a kínálati oldalról mondjuk a drága termelők. Ugye az Északi-tengeren indult meg a legkorábban az alkalmazkodás, ez még tart most is, ugye a napokban jelentette a Shell, vagy jelentették hírügynökségek, hogy a Shell egy egészen nagy északi-tengeri érdekeltséget készül eladni. Ez mit jelent? Az olajcégek elkezdtek kivonulni az olajiparból, mondjuk a nyugat-európai olajcégek?
Én azt gondolom, hogy egy átrendeződés van. Valóban az Északi-tenger egy rendkívül drága kitermelési terület. Tehát abban az esetben, ha az olajár 60 dollár alatt marad, én azt gondolom, hogy az Északi-tenger nem lesz különösebben érdekes. A Shell döntése valószínűleg azzal magyarázható, hogy ők olcsóbb forrásokat keresnek. Három olyan terület van egyébként, ahol én azt látom, hogy az olajcégek nagyon érdeklődnek. Egyrészt az észak-amerikai palaolaj kitermelés, ami úgy tűnik, hogy a költségcsökkentések hatására 60 dollár alatt rendkívül érdekessé kezd válni. Másrészt vannak olyan offshore lelőhelyek, tehát tengeri lelőhelyek, amelyek bár drágák, de hatalmas mennyiséget tartalmaznak. Itt elsősorban a mexikói öbölre vagy Brazíliára kell gondolni. Illetve megnyíltak új lehetőségek, ami számomra az egyik legérdekesebb most az olajiparban, az Argentína, ahol van egy Vaca Muerta nevű palaolajmező, ami hasonló az amerikai palaolajmezőkhöz, és itt a kormány nagyon komoly ösztönzést adott az olajcégeknek, elképzelte egy nagyon komoly beruházási boom Argentínában. Én azt gondolom, hogy ezekre a területekre próbálnak a nagy olajcégek fókuszálni. Ezzel szemben egy Északi-tenger, ez kevésbé érdekes. Én azt gondolom, hogy a vevő azért vette meg a Shell-től ezt a részesedést, mert egyrészt azt gondolja, hogy talán az olajár mégiscsak magasabb lesz, mint 60 dollár. Másrészt valószínűleg tartom, hogy a Shell, mivel ki akart innen szállni, és egy nagy részesedésről, tehát több mezőben lévő részesedésről van szó, valószínűleg kedvező árat adott.
Rövidesen folytatódik az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, és benne a beszélgetés Plecser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével. Tartsanak velünk továbbra is!